Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Bedő Zsuzsa vagyok. A rádiónál híreket szerkeztek, de most lehetőséget kaptam, hogy interjút készítsek egy nagyon kedves gyerekkori osztálytársammal, Dobovicsné Búzás Andreával. Andi, téged is sok szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgethetünk a Punya című digitális képregényről és játékról.
Köszönöm szépen a felkérést, szia Zsuzsa, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Ugye a hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mindketten Mezőkövesdről származunk. Andi Budapesten él a családjával, én pedig Törökországba kerültem. Úgyhogy ezúton is elnézést kérünk, ha a hangminősége nem lesz tökéletes, hisz a beszélgetésünk Skype-on keresztül zajlik. A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy Andi és csapata elkészítette a Punya című meséből készült két regény utolsó két fejezetét. De mielőtt erről szó esne, Andi, kérlek, pár mondatban mutatkozz be te is a hallgatóknak.
Dobovicsné Búzás Andi vagyok, ahogy ezt Zsuzsa már említette, és trénerként dolgozom, és coachként pillanatnyilag főleg, illetve digitális tartalmakat, digitális tananyagokat készítünk megrendelőink számára. Ezek a megrendelők nagyvállalatok, vagy civil szervezetek. Nagyon-nagyon széles skálája a társadalmi palettának az, akik már megkerestek bennünket, hogy valamiféle érdekes digitális tartalmat készítsünk számukra, ami szórakoztató és egyben tanító is. Úgy egyébként a tanítást azért szeretném kihangsúlyozni, mert eredeti szakmám pedig tanár, tehát a diplomám, az első diplomám az tanári diploma.
Most azt kérdezném tőled így elsőre, hogy hogy találkoztál a Punya című mesével, a történettel, hogy találtatok egymásra?
Nagyon érdekes történet, és nagyon érdekes, hogy a tanítást mondtad, hogy erre majd később visszatérünk, na hát pont itt van az idő, hogy visszatérjünk rá, hiszen képzeld el, Zsuzsa, hogy én igazából nagyon késő megtérő vagyok, bár gyermekkoromban nem volt egyáltalán távol a családtól, hogy templomba járjunk, főleg dédnagymamámmal imádkoztunk régen, meg ilyesmi, de aztán egy nagyon hosszú ideig nem volt igazából sem Istenhez közöm, sem a hitemhez. Viszont a gyerekek elkezdtek egyházi iskolába járni, mert számomra azért nagyon fontos volt, hogy ők is mindenképpen ne erkölcstant tanuljanak, hanem hittant. És így elkezdtünk újra templomba járni. És ahogy elkezdtünk templomba járni, bekerültem egy közösségbe, egy úgynevezett alfa kurzusra, ahol résztvevőként részt vettem, majd teljesen beszippantott, és ott maradtam, és végül is csoportvezetőként dolgoztam. Majd egy picit még közelebb kerülve a dolgokhoz, a plébános, akihez jártunk a szentmisékre, felkért, ismerve, hogy én tréner vagyok, és egyébként az alfáról is ismert engem, hogy mi lenne, hogyha a papoknak vezetőképzést szerveznénk, és akkor ott én őket tanítanám arra, hogy milyen vezetni embereket. És ennek kapcsán találkoztam Versegi Beáta nővérrel, aki pedig szintén ezen a szemináriumon az ő a lelkiséggel foglalkozott, a lelkiség és a vezetés kapcsolatával, és ott elkezdtünk beszélgetni. Jó barátság alakult ki köztünk, és ő mesélte 2019 karácsony tájékán, hogy dolgozik egy történeten, ami igazából egy cigány család története, nem Magyarországon zajlik a történet, hanem a Közel-Keleten, és ez a cigány család hogy nem kapcsolatba kerül Jézussal, és a Bibliában megjelenő nagyon sok alakkal. És igazából Jézus történetét a cigány család történetén keresztül fogja bemutatni ez a történet. És én megkérdeztem tőle, hogy és ezt mégis milyen formában kell elgondolni, mi ez? Ő azt mondta nagyon hosszú ideig, hogy ez egy mese, és ez egy könyv formában fog majd kiadástra nyerni. Illetve képek is készülnek hozzá, hiszen egy cigány festőművész dolgozik a képeken, és egymást ihleti a történet és a festmények. És akkor bennem rögtön valahogy tényleg egy tized másodperc alatt megfordult az az ötlet, hogy ez nagyon jó, ez fantasztikus, ez egy olyan nagyon-nagyon jó forma, amivel Jézus történetét el lehetne hozni igazából egy nagyon széles társadalmi rétegbe, De én úgy gondoltam, és úgy is gondolom még most is, hogy a könyv, a klasszikus könyv, az a célcsoportnak csak egy rétegét fedné le. És hiszen említettem az előbb, hogy én digitális tartalomfejlesztéssel foglalkozom, rögtön az volt az első zsigeri ötletem, hogy ezt valahogy digitálisan föl kell dolgozni. A gyermekeim most lesznek 18 évesek, és ők is az interneten élnek, különböző digitális tartalmakat fogyasztanak. Sokkal inkább, legnagyobb sajnálatomra, filmeket néznek, vagy összefoglalókat néznek az interneten, mint sem könyveket olvassanak. Hangos könyvek azok már inkább, de hát az is tulajdonképpen egy digitális feldolgozása az eredeti irodalmi alkotásnak. És itt volt az, hogy itt van egy szuper ötlet, itt van egy nagyon-nagyon jó történet, dolgozzuk ezt fel valahogy digitálisan. Csak ennyi volt, ez a hirtelen inspiráció, akkor még fogalmam nem volt, hogy milyen formában fog ez majd megszületni.
Értem, tehát akkor még csak az volt, hogy te, mint digitális szakember, ezzel szeretnél foglalkozni. És a képregény ötlete, a játék ötlete, emlékszel, hogy mikor jött, vagy milyen úton, módon kaptad erre a sugallatot?
Ez úgy volt, hogy eltelt mondjuk egy negyed év körülbelül, és kitört közben a COVID, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. De tényleg az volt, hogy elkezdtünk a Beátával beszélgetni, hogy na akkor itt az idő, hogy akkor ez a digitális verzió megszülessen, mert ugyan a könyv elkészült, de nem tud eljutni a célközönségéhez. Ha föltesszük az internetre, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy az ember tömeg, aki egyébként nap mint nap az internet előtt él, és dolgozik, és szórakozik, hiszen ez az egyetlen lehetősége, most ezt erre rátaláljon. Úgyhogy azt hiszem, hogy március elején talán elhatároztuk, hogy akkor összeülünk, és egy ilyen ötletbőrzét tartunk, hogy hogyan lehet ezt feldolgozni. És én mindenképpen olyan dolgot szerettem volna adni az embereknek digitális formában, ami valamilyen úton módon interaktív. Úgyhogy egyből egy ilyen beszélgetős, történetmesélős verzión gondolkodtam, hiszen egyébként nagyon sok oktatási tartalmunk is ezt a logikát követi. De aztán valahogy kialakult az, hogy itt a képeknek is a cigányság, Jézus körülményének a bemutatása is nagyon fontos, és akkor így egyszerűen, hogy egy olyan formát találjunk, ahol keveset kell olvasni, nagyon sok kép van, beszélgetés is van, és még interakcióra is van lehetőség, az adta magát egyszerűen, hogyha ezt így összeraktuk, ezeket a kis elemeket, hogy akkor ez legyen egy digitális képregény, amiben majd kerülnek interaktív tartalmak. És akkor puff, meg volt az ötlet, és igazából onnantól sinem voltunk, és rögtön rá húsvétkor már az első három fejezet olvasható is volt, az első három játékkal, ami egy őrületes tempó volt, nagyon-nagyon rövid idő, de annyira belevetettük magunkat, és annyira éltük ezt a folyamatot, hogy most már visszatekintve tényleg gyerekjátéknak tűnik, hogy két és fél hónap alatt összehoztuk ezt az első három fejezetet és első három játékot. Szóval igazából így alakult ki, hogy képregény legyen.
Azt szokták mondani, hogy ami ilyen nagyon simán indul, és nagyon gyorsan, és minden zökkenőmentesen tulajdonképpen ilyen rövid idő alatt, hogy annak van valóban létjogosultsága. Majd erről még később beszélünk. Már akkor eldöntöttétek, vagy eldöntötted, vagy megfordult a fejedben az, hogy milyen csoportnak szánod ezt a képregényt, és ugye hát interaktív játékok vannak benne, amik már nem csak ugye kimondottan gyerekek játszanak az interneten, hanem esetleg felnőtt közönségnek is szólhat. Hát erről gondolkodtál, vagy ez megjelent úgy a fejedben, hogy milyen célközönségnek fogod ezt a játékot, képregényt szánni?
A helyzet az, hogy amikor Beátával ugye elkezdtünk beszélgetni, és az előbb is említettem, a Beáta mindig azt a szót használta, hogy ez egy mese. Úgyhogy igazából nagyon sokáig én is így gondoltam rá, hogy mese, és a fiatal korosztály volt a fejemben. De aztán nagyon hamar a fejlesztési folyamat és a dramaturgia kialakításának nagyon korai fázisában kiderült, hogy nem csak ők lesznek a célcsoport, hanem igazából mindenki. És akkor már tudatosan a képi világ, a szövegformálás, a beszédek hosszúsága és váltakozása már egyértelműen egy olyan elgondolás mentén lettek kialakítva, hogy ne csak gyerekeknek, ne csak felnőtteknek szülessen, hanem például, mint egy profán példát mondok, mint az Utropolis, az is gyerekek számára is élvezhető, és felnőttek számára is élvezhető. És ilyet próbáltunk, ilyen képregényt próbáltunk, ilyen képi világot és szövegvilágot megteremteni, ami igazából egy nagyon-nagyon széles célközönséget megcéloz. A játékok is így készültek, hogy azt tudja egy kisebb, mondjuk egy 10 éves is élvezni, és bizony kihívás legyen például egy 35-40 évesnek is.
Kinek szóltál először az ötletről? Mert ugye hát ez egy nem mindennapi ötlet, ami a te fejedben megszületett.
Már amikor még karácsony előtt 19-ben beszélgettünk a Beátával, és véget ért a beszélgetésünk, akkor rögtön hívtam a kollégámat, Fekete Zsombort, vele dolgozunk együtt a digitális tartalmak fejlesztésén. Ő egyébként játéktervező. Az egyszervolt.hu nagyon népszerű magyar gyermekjátékportál, fejlesztő játékportálnak volt a játéktervezője, és most 13 óta mi együtt dolgozunk a digitális tartalmak fejlesztésén. És rögtön neki volt, ő volt az első, akinek ezt elmeséltem, hogy figyelj, itt van egy keresztény történet, egy mese, amiből én úgy gondolom, hogy egy digitális tartalmat fogunk csinálni. És igazából, amit mondtam az előbb, hogy hogyan alakult ki a koncepció, abban ő is tevőlegesen részt vett természetesen már, mind a képregény, mind pedig a játékoknak a megvalósulásában, tervezésében. Úgyhogy ő volt az első, és rögtön utána pedig a férjemet hívtam, hogy figyelj, Miklós, van egy új ötletem. Ez is éppen olyan őrült ötletnek tűnik pillanatnyilag, mint nagyon sok ötletem már korábban.
Ezért egy játékfejlesztő, vagy aki ilyen digitális területen dolgozik, hát gondolom egy pillanatra felkapta a fejét, főleg, hogy Jézus életéről szól ez a képregény és ez a játék. Milyen volt a visszhang a többi kollégák körében?
Igazából nagyon-nagyon jól fogadták, tehát mindenki. A Zsombor kollégám, ő neki nagyon mély Isten hite van, úgyhogy nála ez nem volt kérdés, viszont nagyon érdekes, mert a programozónk például egyáltalán nem érdeklődik ezen téma iránt, de ő is egy olyan alázattal és olyan szerítséggel és olyan tényleg türelemmel, kreativitással dolgozta végig ezt a folyamatot, hogy ez csak na. A csapat többi tagja, tehát például a grafikus, ők mind-mind elég erősen gyakorló keresztények és hívő katolikusok, tehát ott sem volt igazából kérdés. Valahogy ez az egész egyébként, a stáb az úgy abszolút organikusan alakult ki, mert mi a digitális fejlesztésben ugye a szokásos csapatot hoztuk, az a szokásos csapat az azt jelentette, ahogy mondtam neked, hogy Fekete Zsombor, ő a játéktervező kollégám, Hábori György a programozó kollégám, mi így dolgozunk együtt az összes digitális tartalom fejlesztésben, így hárman. Vannak standard grafikusaink, de például eszünkbe nem jutott, hogy most őket fogjuk használni, őket fogjuk felkérni ehhez a projekthez is, hanem Beáta rögtön mondta, hogy akkor itt van egy olyan grafikus, aki. És akkor ő a grafikus mellett még a többi, akik nem a grafikai tervezésben, hanem mondjuk a színezésben vettek részt, ők is szintén ebből a társadalmi körből adódtak. Tehát igazából mindenki örült neki. Úgyhogy a kérdésedre egy rövid válasz, egy hatalmas öröm volt, akinek csak elmondtuk, és egy lelkesedés, rögtön, amikor meghallották az ötletet, és nagyon-nagyon szívesen vett mindenki részt benne.
Attól nem féltél, nem féltetek, hogy negatív visszhangja is lesz ennek a történetnek? Tehát gondolok arra, hogy bizonyos ellenállásba ütköztök majd az egyház vagy a közösségetek részéről. Hát mégis milyen dolog ez, hogy Jézus életét digitális képregény formájában dolgozzátok fel. És hát ugye vannak, hogy finoman fogalmazzak, furcsa részek, egy mondjuk egy kívülállónak furcsán hathat néhány rész, néhány párbeszéd a képregényben vagy a játékban.
Hát igen, minden esetre az biztos, hogy ez egy nem szokványos és eléggé a határokat feszegető, bizonyos tekintetben határokat feszegető történet, és megoldások is vannak benne. Beáta személye, ő magában garancia volt az, hogy itt egyházilag, illetve teológiailag is megállja a játék, mind a játék, mind pedig a képregény a helyét. A szövegeket minden esetben még tovább ellenőriztettük teológiai szempontból, a képeket szintén megnézték, hogy ez vállalható-e, és a játékokat is, még a koncepció fázisban mindig megkérdeztünk szakértőket, hogy ez belefér vagy nem fér bele. A legérdekesebb és eddig publikált játék az, amikor Jézust megtáncoltatjuk. Ugye a sztori a képregényben az, hogy van a kánai mennyegző, és a cigány család éppen a mennyegző előkészületeiben segítkezik, hozták ugye a tálakat, fatálakat, meg ilyesmiket, meg egyébként főztek is, és például punyát sütöttek, meg a felszolgálásban is segítettek, de hát az egész pereputtyal ott voltak az esküvőn, a kánai menyegzőn, és hát a gyerekek szaladgáltak, és amikor szólt a zene, akkor elkezdtek táncolni, és mit ad Isten, pont a boroshordók környékén táncoltak, és hát felborították a boroshordókat. Na és akkor ebben a történetben így fogy el a bor, és amikor Jézus ugye a csodálatos módon a vizet borrá változtatja, akkor igazából ennek ez az apropója, hogy a cigány gyerekek kiöntötték a bort, ami ugye egy elfogyott, viszont hát az ünneplő seregnek kellett valamit adni, és akkor az egyik csoda az így történik meg ennek kapcsán. És ennek kapcsán gondoltuk, hogy akkor ne csak a cigány gyerekek meg a vendégsereg táncoljon, hanem hát táncolhatott Jézus is a kánai menyegzőn, sehol nincs ez leírva, hogy nem táncolt. És akkor elhatároztuk, hogy na, akkor az lesz a feladat, hogy megtáncoltatjuk Jézust. A gyermekeim a szaléziakhoz járnak, szalézi iskolába jártak régebben, és a szalézi közösséghez azóta is szorosan kapcsolódnak. És amikor nyári oratóriumok vannak, akkor mindig vannak ilyen zenés táncok, amiket ők tanítanak már a kisebb gyerekeknek. És az egyik ilyen tánc, vagy egy zene volt, amire aztán egy táncot koreografáltak, az Pintér Bélának az Új szív című száma. És én emlékszem, hogy olyan örömmel jöttek mindig haza táborokból a gyerekek, és még így itthon is táncolták ezt a bizonyos Új szív koreográfiát, és akkor innét volt az ötlet, hogy az lesz a feladat, hogy megtanítjuk ezt a koreográfiát Jézusnak, és az a kihívása a játékosnak, hogy ezt megtegye. De igazából ez volt az az ötlet, amit még Beáta is nyelte egy nagyot, Beáta nővér is nyelte egy nagyot, hogy na hát akkor ez olyan át fog-e menni, és igazából ez is nagyon szépen átment, és azóta nagyon-nagyon sokak örömére Jézust is látjuk táncolni. Nagyon remélem, ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy majd a nek ideje alatt is lesz erre mód, hogy mi meg megtáncoltassuk a budapestieket, szintén erre a számra, és Jézussal a nagy kivetítőn. Ez remélem összejön, olyan, még csak terv.
Nagyon izgalmasan hangzik. Ezeket a játékokat, az, hogy melyik képregényfejezethez milyen játék lesz, ez így, tudtad, így előre jöttek, így hogy alakult ki a koncepció, hogy jöttek ezek az ötletek? Hát, láttál előre magadban egy tervet?
Ezt mindig Zsomborral szoktunk így ötletelni, és akkor egymást vagy túllicitálva, vagy pedig úgy challenge-elve szoktunk ezekről gondolkodni, de mind a kettőnk fejében az van, hogy tanítani szeretnénk. Tehát a játék az azért jó szerintünk, mert mindig valami olyasmit tud megmutatni nekünk, ami esetleg fejleszt bennünket. Szerettünk volna nagyon sokféle játékot felvonultatni a képregény során, és ez tényleg csak pénzkérdés, hogy mennyire gyűlik össze pénz, hogy ezeket meg is tudjuk valósítani, mert azt még nem mondtam, hogy egyébként ez az egész projekt adományokból valósult meg. Egyházmegyéktől, magánszemélyektől kaptunk adományokat, és így jött össze a pénz az eddigiekre, és a további, a folytatásra is így gondolkodunk, hogy így fog összejönni majd a pénz. De a lényeg az, hogy tanítani szerettünk volna. Tehát például az első játékban igazából egy erkölcsi tanítás van, egy, hát hogy is mondjam, egy olyan cigányembert, aki felvette a három királyoknak a lehulló aranyát, amit ott hagytak, miközben a betlehemi csillagot követték. Rá kell vennünk arra, hogy ezt az aranyat visszaadja a három királyoknak, hiszen ők a jogos tulajdonosai. Ugye itt is egy tanítás van igazából benne, egyrészt azért, hogyha valamit megtaláltunk, és nem a miénk, azt adjuk vissza, másrészt pedig egy érvelés technika, hogy hogyan veszel rá egy olyan embert, akinek igazából nem ez az erkölcsi normája, hogy ő valamit, amit talált, visszaadjon a jogos tulajdonosának, milyen stratégiák vezetnek helyes útra, milyen stratégiákkal tudsz sikert elérni, illetve melyek azok, amik abszolút kudarcra vannak ítéltetve. Tehát például az első játék így alakult ki. A második játék az ugye a leprásokkal foglalkozik, és hát ott pedig a COVID adta az ötletet, hogy akkor a távolságtartást és a gyógyítást próbáljuk meg a másikra való odafigyelést valahogy játékban megjeleníteni. A harmadikban pedig mondom még egyszer, ez a Jézus és a tánc, ott pedig egy kicsit, tehát a mozgás volt bennünk, hogy ugye itthon ülünk bezárva, akkor legyen egy olyan játék, ahol akár még a játékos föláll a számítógép elől, és ő is elkezd táncolni és játszani. A következő játékok, amik elő vannak készítve, azok is mindenképpen azon alapulnak, hogy hogyan tudnánk a meglevő fejezet tartalmához kapcsolódva egy olyan új játékmechanikát alkalmazni, amivel azért játszatjuk is a felhasználókat, és tanítunk is nekik valamit. Szóval ez mindig így alakul, hogy megnézzük a történetet, megnézzük azt, hogy ebből mi a legcélszerűbb felhasználási mód, amiben tanítani is tudunk, amivel feszegetjük a határokat, és akkor mindig így ötletelünk rajta, hogy akkor mi lehet az a játék, ami majd lebilincseli a felhasználókat.
Így ahogy elmondod, ez egy nagyon sima folyamatnak tűnik, de hát nyilván a kreatív munkában gondolom, hogy voltak elakadásaitok. Kit hívtatok akkor segítségül? Gondolok erre, hogy én például amikor fordítok, vagy valami kreatív dolgot készítek, és megakadok, nem tudom, hogy menjek tovább, én Csókai András szoktam követni, a Jézus imát szoktam mondani. Neked volt-e valamilyen módszered, kihez fordultál?
Igazából, hát voltak elakadások persze, meg nehézségek mindenképpen, és amire engem ez a projekt, mert azért mégiscsak ez egy projekt, megtanított az, hogy tudjam a belefeszülést elengedni, és tudjak ráhagyatkozni például a Szentlélekre, hogy meg lesz az, lehet, hogy nem most, nem úgy, de előbb-utóbb megtörténik, ami egy jó szándékkal, ami megfelelő felkészültséggel, előkészítéssel meg kell, hogy valósuljon. Csak el kell engedni ezt a nagyon akarást. Egymásra kell figyelni, a feladatra kell figyelni. Úgyhogy igazából mi nem imádkoztunk, hanem mi mindig éreztük a Szentlélek itt jelenlétét, és az, hogy bennünket segít valami, ami viszi elő a projektet, annak ellenére, hogy elakadások vannak, gátak vannak, csapaton belül, ne adj Isten, feszültség van. Szóval mi ezt így éltük meg, és utána mindig megbeszéltük, hogy na látjátok, ez is a Szentlélek műve volt. Tulajdonképpen ez egy ilyen mondássá vált közöttünk, hogy na ez is első.
Mária Rádió. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.